Soron következő beszélgetését fogják hallani. Ritka alkalom a mai, hiszen rengetegen ülünk itt a stúdióban a mikrofonok mögött, és egy nagyon érdekes témát hoztunk ma önöknek. De mielőtt erre sor kerülne, nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Horváthné Szukop Andreát, sok gyermekes édesanyját, pontosan 4, de ez majd a beszélgetésből kiderül, dr. Szabadka Ödön szülésznőgyógyászt, dr. Szabó Tamást, a Mária Rádió elnökét, Kovács Mihály urat, a Betlehem ima csoport vezetőjét, és elnézést, hogy így utolsónak hagytam, ő pedig Illés Sándor, monostorapáti plébánosa, a rádiónk nagy segítsége. Arra kérlek, Mihály, hogy mutasd be nekünk a Betlehem ima csoportot.
Köszönöm a szót. A Betlehem ima és életvédő csoport 2015. januárjában alakult Veszprémben, 16 induló fővel. Nevünkből arra lehetne következtetni, hogy valami egyházi szervezet vagyunk, de csoportunkat inkább civil szerveződésként mutatnám be, szoros egyházi kötődéssel. Jó kapcsolatot ápolunk a katolikus egyházzal, de nyitottak vagyunk minden felekezet felé. Az ima csoportunknak van protestáns tagja is. Az alapító tagokat az a tenni akaró szándék vezette és vezeti ma is, hogy elősegítsük, hogy csökkenjen, illetve megszűnjön az abortuszok száma elsősorban Veszprémben, Veszprém megyében és egész Magyarországon. A hazánkat sújtó lelki teher mellett nagyon rossz látni azt a paradoxont, hogy az ország ezer sebből vérzik, fogy a lakosság és előregszik, hatalmas a munkaerő hiány, és ugyanakkor lemondunk arról a közel 30 ezer főről, aki ha megszülethetne, egy nagyon fontos megoldás lenne a legégetőbb problémáinkra. Az ima csoportunk azért imádkozik és azon dolgozik, hogy ezt az ellentmondást föloldjuk.
Sándor atyához fordulok az első kérdésemmel, mégpedig mi a teológia oka, hogy az egyház ragaszkodik ahhoz, hogy az élet a fogantatás pillanatában kezdődik?
Szeretettel köszöntöm a beszélgető társaimat, és a kedves hallgatókat is. Készülve erre a beszélgetésre 20 oldalnyi anyagot sikerült összeszedni ennek a kérdésnek a megválaszolására. Tehát ugye az idő is összesűrít bennünket, és a gondolatok is, úgyhogy csak néhány mondatot szeretnék kiemelni az egyház fölfogása tekintetében. Az első Jeremiás prófétának egy mondata: mielőtt megalkottalak volna, anyád méhében már ismertelek, mielőtt megszülettél volna, megszenteltelek. És ezt a mondatot a katolikus katekizmus 2270. pontja körül találjuk, ahol ezzel a megfogalmazással találkozunk, az emberi élet fogantatása pillanatától tiszteletben tartandó, tiszteletben kell tartani és védeni kell. Na most ennek a háttere valójában az isteni törvényből vezethető le és él az egyház gondolatában, tanításában és gyakorlatában, egészen az ószövetségi gondolatoktól kiindulva. Gondoljuk meg, hogy a Krisztus utáni időkben, már a 70-es években a didaké, tehát az apostolok tanítása, amely egyesek szerint 150 körül keletkezett, mások szerint 70 körül, foglalkozik ezzel a kérdéssel. Például a Barnabás levél, amit 74-re datálunk, kifejezetten mondja, hogy magzatot ne hajts el. Tehát az egyház élet fölfogásában és Isten képében ez mint egy természetes gondolat, hogy a fogantatás pillanatától tartjuk az embert, tehát a magzatot emberi lénynek. Na most kicsit ellentmondanék azzal, hogy annak, hogy ez a körlevél egy ilyen különleges megnyilatkozása volt az egyháznak, mert azért voltam ezóta jó pár másik is. Nem kifejezetten püspökkari körlevél, bár azzal is találkozunk, de például a Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes zsinati konstitúciójában is nagyon mélyre szántó gondolatokat találunk erről. Sőt, a 87-ben megjelent Donum Vitae hittani kongregáció nyilatkozatában a magzatok védelmével kapcsolatosan még ilyen kérdéseket is feszeget, hogy például egy embrióval lehet-e kísérletezni. Összefoglalva, a lényeg az tehát, hogy az isteni törvényből vezeti le az egyház ezt a gondolkodást, és pontosan a természettudomány az, ami, mivel ugye az eszközeink hát eléggé fejlődnek, vezeti le, tehát a természettudomány ismeretei támasztják egyre inkább alá azt a nézetet, amiben azt mondhatjuk, hogy a fogantatás pillanatától ember a két petesejt egyesülése. Ugye eddig azt tudjuk a jelenlegi ismereteink szerint, hogy a petesejt és a himivarsejt találkozása lefagyasztja a petesejtet, áthatolhatatlanná válik az első himivarsejttel való találkozástól, és látszólag nem történik körülbelül 20 óráig semmi. Na most, amennyit tudunk, bár ebbe belenézni még a tudomány nem tud, mert nincsenek eszközeink hozzá, hát ott azért a két fél kromoszómának egyé kell válnia, és a kettő spirálon a megfelelő bázicsoportoknak kell egymást találni, hát ahhoz idő kell. Ha azt mondjuk, hogy az utolsó felütés, az utolsó bázispárnak a találkozása, és onnantól van lélek az emberben, akkor ugye egy szőrszálat hasogatunk. De a lényeg az, hogy annak idején, amikor mi még világnézetünk alapjait tanultunk, és a materialista filozófia az ateista világképet feszegette bennünk, hogy akkor azt mondták, hogy a lét határozza meg a tudatot, és az anyag terméke a szellem. Hát kérem szépen, eklatáns példa és félre nem tehető bizonyíték, hogy nagyon is a szellem, nagyon is a lélek használja föl az anyagot, az anyag szerveződését, vagy szervezi az anyagot, hogy térben és időben a lélek megjelenjen, gondoljunk a teremtésre. Isten beléleheli a lelkét az emberbe, Ádámot a föld porából teremti, Évát húsa húsomból, csont a csontomból. Most ugye gondolhatjuk azt, hogy a két fél kromoszóma találkozik, és tulajdonképpen az ember a teremtésbe adja bele saját magát. Tehát igazából egy fogantatás, ez egy teremtés, akárhogyan közelítjük meg a kérdést, és a teremtés által válik emberi személyé az igóta, bár ugye ott már akkor osztódásról beszélünk, de úgy tűnik, hogy 20 óráig nem nagyon osztódik a történet, és utána beindul a duplikáció, és megint csak a szellem szervezése által alakulnak ki az embrióban a szervek és a különböző rendszerek. Közbevetőleg itt megjegyeznék egy gondolatot, ugye pap életében jegyes oktatáskor óhatatlanul is terítékre kerül a születésszabályozás kérdése, az életről való gondolkodás, és hát vannak ilyen szabadszájú fiataljaim, akik sokszor megjegyezték, hogy atya, mit beszélnek bele a papok a mi hálószobánkba? Hát elég nehéz nekik megmagyarázni, hogy édes gyerekem, hát először is a te hálószobádba belebeszél a Jóisten, mert hogy ő teremtett, és ő adta neked ajándékba azt, hogy te szerethess testben és lélekben, hogy te örülj, hogy te továbbadd az életet. Másodszor, ha jó és ideális volt a háttér, akkor belebeszélt a kedves édesanyád meg a kedves édesapád, mert remélhetőleg eléd élte azt, hogy az életet tisztelni kell, és hogy felelősen szeressél. Aztán belebeszélt a tanárod, a tanítód, a hitoktatód, mint ahogyan belebeszélt abba is a matematika tanár, hogy mit tudom én, a kettőt meg a kettőt össze tud adni, vagy később a kémia tanárod, vagy a fizika tanárod, hogy a Schrödinger egyenlet az leírja az elektronok előfordulási valószínűségét, és így tovább, és így tovább. Elég nehezen értik meg, amit az ember úgy hangsúlyoz nekik, hogy gyerekek, az egyház az nem a papok, hanem az egyház azon emberek közössége, akik a krisztusi tanítást életté akarják váltani. Tehát nem én beszélek bele a te életedbe, hanem te magadnak kell belebeszélni, hogy úgy éld meg az egymáshoz tartozásnak az örömét és értékét, hogy felelősen szeress. Tehát igazából, ha itt össze akarjuk foglalni a teológiai hátteret, akkor azt a sok-sok tanítást, amit az egyház megfogalmaz, azt igazából a keresztény nép fogalmazza meg önmagának, méghozzá abból az alapból, hogy teremtett lényeknek tudjuk és véljük magunkat. És valahogy ez vagy ebben keresendő az a magyarázat, hogy az egyház miért nyilatkozik meg ilyen súlyos kérdésekben. Valakinek meg kell fogalmazni azt, ahogyan hiszünk és ahogyan gondolkodunk.
Mi volt a visszhangja ennek a körlevélnek?
Hát ugye egy kicsit a környékét azért nézzük ennek, meg itt beszélgettünk már a kedves résztvevőkkel néhány mondatban, hogy ez az 56-os körlevél, ez ugye akkor születik, amikor 56 talán nyarán jön egy rendelet, talán minisztertanácsi, vagy nem emlékszem pontosan, amelyik valamelyest legalizálja a terhesség megszakításokat, hiszen előtte, az 56-os BTK előtt 2, illetve 5 év börtönnel sújtották mindazokat, akik terhesség megszakítást végeztek és végeztettek. És akkor ugye előtte ott volt a Rákosi éra, ugye Ratkó korszak, ahol én úgy emlékszem, még voltak ilyen szlogenek is, hogy anyának szülni kötelesség, leánynak szülni dicsőség. Tehát ott kellett azért a népességpolitikában, ugye háború után vagyunk, stb. Valami rendet tartani. Pontosan nem tudtam én kideríteni az okát, hogy miért, mi volt az indítéka ennek a minisztertanácsi vagy miniszteri rendeletnek, hogy az abortuszt legalizálták, de azonnal reagált az egyház, mondván, és ha megnézzük ezt a körlevelet, és a szellemét próbáljuk keresni, akkor éppen azért reagált, mert ki kell mondanunk a saját magunk élet védelmében azt, hogy a teremtett létünk az Istentől van, és az emberi létet az a közösség, aki Isten hívőként gondolkozik, a kezdetektől tiszteli. Na most mondok egy minket érintő történetet, vagy elmondok, 62-ben vagy 63-ban, tehát nagy vita volt erről egyébként, a Monos Trapátiból származó egyik egyházmegyés papunk, Török Pál Vendel, aki már nem él, egy azt hiszem talán Somogy Tarnócán volt plébános, és egy kerületi papi gyűlésen, tehát egy koronán, ő volt az előadó, és ezt a feladatot kapta, hogy többek között ezt a körlevelet is elemezze. Most Vendel atyáról azért tudni kell, hogy ő egy elég kemény, vonalas ember volt, és hát elmondta a szükséges gondolatokat, az egyház tanítását, illetve a keresztény ember gondolatát illetően. És hát sajnos az egyik paptársa a bajszos püspöknek, tehát az állami egyházügyi hivatal vezetőinek leadta a drótot. Ezt mind vádiratot meg is mutatták aztán az atyának, és az atya fölismerte, hogy ki volt a paptestvér, mert sajátos bötük voltak az írógépén elferdülve. Na ez lényegtelen, a lényeges az, hogy az atyát láncra verve, szó szerint elvitték a rendőrök, 8 hónap börtönt kapott, szemevilágát jó részt elvesztette, és hát eléggé elagyabugyálták, hogy mi az, hogy a klerikális reakció itt a szocialista ember eszményt hát rombolja. A 60-as években nagyon nehéz volt ezekről a kérdésekről beszélni úgy, hogy akár egyházon belül az ifjúságot próbálta nevelni, segíteni az egyház, hiszen a hittannal is azért, vagy a hittan oktatással is voltak gondok. Az 50-es években, de mondom még az utána következő években is, hát nagy vitákat kavart ez a kérdés. És ugye csak egy mai korbéli gondolatot még, és akkor én befejezném, például a lengyel történet, hogy szigorítsák az abortuszt, és akkor jönnek a jogvédők, hogy de az anya joga dönteni. Na most éppen a katolikus katekizmusban találkozunk egy olyan gondolatsorral, hogy amikor egy embercsoportnak az erkölcsi értékrendjében vagy mellett az úgynevezett világi értékrend egy másik irányt állít föl, akkor ott ütközések vannak. Tehát itt nem az anya jogairól vagy a nő döntési jogairól van elsősorban szó, amivel nekünk ezt a kérdést meg kéne közelíteni, hanem azzal, amit az előbb itt elmondtam, hogy mielőtt megalkottalak volna, anyád méhében már ismertelek, mielőtt megszülettél volna, megszenteltelek. Tehát, hogy isteni törvény és isteni kód van bennünk.
Próbáljuk megérteni ezt az egész abortusz témát. Dr. Szabadkördönhöz fordulok, hogy miért van, illetve miért lett abortusz, illetve Magyarországon mióta végeznek ilyen beavatkozásokat?
A helyzet az, hogy én nem készültem a szociológiai előzményekkel, hanem Sándor atyához csatlakozva én azt mondom, hogy ami itt a leglényegesebb és a körlevélhez kapcsolható, az valóban az 50-es évektől indul a, nevezzük így, Ratkó korszak szörnyű tilalmához. Ami mondhatnánk, hogy ellentmondás, hogy mi mondjuk, hogy szörnyű tilalom, hiszen végül is az abortuszt tiltotta. De az az ideológia, ami alapján tiltotta, az az egész társadalmat béklyóba verte. Konkrétan ugye egy nemzet akkor nagy, ha sokan vagyunk, és egyéb ilyen hamis ideológiák alapján, és a tilalom ténye, meg a börtönnel való fenyegetettség ténye tulajdonképpen csak a félelmet, meg a feszültséget növelte, és hát az sajnos utánvizsgálatokkal lehet bizonyítani, hogy bizony-bizony más-más utómódon, de hozzá próbáltak férni az anyák, és ez az ő egészségüket még nagyobb mértékben veszélyeztette. Tehát úgy folytatnám, hogy igazából a püspöki körlevél is azt vette észre, és itt a Sándor atyának azért én válaszolnék, hogy ugye már kezdtek egy kicsit más szelek fújni 56 júniusában, és gondolom az első nagy szelepnek szánták. Ugye a lakosság nőnemű felének egy nagyon jelentős részét érintette ez a rendelkezés. Nyilvánvaló ilyen jellegű próbálkozás is volt, és sajnos lévén, hogy nem volt megfelelő fogamzásgátlási módszer, és nyilvánvaló, hogy ezt egy születésszabályozási módszernek tekinthették a kellő ismeretek hiányában is, ezért ez szó szerint vészesen nőtt az abortuszok száma, amikor a körlevél már megszületett.
A körlevélben olvashatjuk az orvosi tüneteket, illetve problémákat. Az elmúlt 60 év alatt azért az orvostudomány sokat fejlődött. Ezek a mellékhatások, ezek vannak még a mai nap is, ugye?
Tulajdonképpen az orvosi technika, technológia mindig is törekedett az úgynevezett kíméletes terhesség megszakításra, ami hát önmagában is egy ellentmondásos szó, de kétségtelen, hogy az anyák védelmébe úgy a műtéti sterilitás körülményeket, mint a ilyen szempontból a legalitás hozzáférhetőséget törvényesen próbálták meg biztosítani. Viszont én először Sándor atya nagyon mély gondolataihoz csatlakoznék, a méhen belüli élet kezdetéről, és egyáltalán arról, hogy mennyire gyakran utal rá maga a Biblia is, hiszen ezt mi orvosok tanultuk, keresztény orvosok, hogy még nem volt 3 hónapos méhen belül Jézus, amikor Erzsébet az urának nevezte, amikor Mária meglátogatta őt. Vagy később, amikor felújongott János, tehát egy intenzív mozgással jelezte Krisztus jelenlétét. Ebben arra utalok, tehát, hogy a méhen belül magzat, a szentség, pont az első, egészen pontosan a Szentlélek által fogadt Isten fiú óta is, és mindig is az volt. Na most visszatérve a szövődményekre, tulajdonképpen csak azt lehet ezzel kapcsolatban mondani, hogy bár nagyon próbál a szakma ebben hát előrelépni, de igazi áttörés van, volt, és ezt bizonyos statisztikai tényekkel lehet bizonyítani, de ez az az érzésem, hogy ez csak a testi rész. A lelki sérülés az kortalan. Én nekem meggyőződésem, hogy mióta nő él a Földön, és mióta nőnek ezen át kellett esni, legyen az a történelmi előtti időtől kezdve az ókorton keresztül napjainkig, itt a lelki sérülés az, ami egyszerűen felmérhetetlen, és nyilvánvaló csak az érzi, aki ebbe belekerült.
És a magzat, ő mit érez? Ugye 12 hetes koráig vetethető el a kisbaba. Érez-e fájdalmat?
Volt egy, egész pontosan még zajlik egy sorozat Szabó Tamás vezetésével, egy beszélgetés sorozat, ahol, ami hát tulajdonképpen az életvédelméről, egy kicsit a abortuszról is szól, és én arra készülvén találtam egész pontosan nem is utalásokat, törekvéseket arra, hogy megállapítsák azt, hogy mikortól nevezhető életnek a magzat. Nyilvánvalóan ez már a kiindulást helytelenül állapítja meg, mert nem a fogamzástól gondolkodik. És neked válaszolva a kérdésedre, hogy egyik törekvés az pontosan az érzés, a fájdalom és a tulajdonképpen a emberi élettel kapcsolatos védekezés és egyéb készségét próbálta meghatározni. Ez körülbelül a 12 hét körül, de azt tudni kell, hogy például csak egy másik példát hozva, amikor a mai modern tudomány a szervátültetések miatt az agyhalált határozta meg, tehát a visszavonhatatlanul, visszafordíthatatlanul megtörténő agyhalált, idegrendszeri halált teszi az emberi élet biológiai végére, egész pontosan végére, úgy próbálták akkor, hogy a méhen belül, ahol most már egyre több információt lehet onnan szerezni, hogy mikor indul meg az idegrendszeri működés, bizony-bizony már 8 hetes korban EEG hullámokat lehetett elvezetni. Tehát valahol furcsaság, de tény, hogy megyünk vissza a megtermékenyítés pillanatáig. És ebből úgy tűnik, hogy nem lehet sem filozófiailag, sem emberileg, és főleg etikailag nem lehet engedni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Illés Sándor atyát, dr. Szabadka Ödönt hallhatták. Az életvédelemről, az abortusz ellen létrejött 1956. szeptember 12-én íródott püspökkari körlevélről. Da-ra-dum dum dum dum, da-ra-dum dum dum dum, da-ri-da-dum dum dum dum, da-ra-dum. Életvédelem a Mária Rádióval. Da-ra-dum dum dum dum, da-ri-da-dum dum dum dum, da-ra-dum dum. Mária Rádió.
16 óra 25 perc.
A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.